Nagy generáció.
Nem csak múltunk, jövőnk is van.
Dr. Márkus Eszter gyógypedagógussal beszélgetünk. Te miért lettél gyógypedagógus?
Nem mondom, hogy úgy születtem, hogy gyógypedagógus leszek, de édesapám ifjabb korában egy 120 fős református egészségügyi gyermekotthonban volt, másodállásban intézeti lelkész, és oda rendszeresen hordott magával bennünket, amikor úgy alakult meg nyáron.
Hányan voltatok testvérek?
Hatan vagyunk testvérek, és ott engem elkezdett izgatni, hogy hát egészséges gyerekkel, akivel szót lehet érteni, bárki tud bánni. Olyan 16 gimnázium környékén, egy hétig akkor dolgoztam egy gyerekcsoportba, és nagyon elkezdett izgatni, hogy hogy lehet megközelíteni azokat a gyerekeket, akikkel nem tudom, hogy tudok-e beszélni, mert nem tudom, hogy mennyire érti, amit én mondok. Ő mondjuk 80-90%-ban szóban nem válaszol, viszont van egy csomó más kommunikációs csatorna, amin keresztül nagyon sok mindent meg lehet tanulni róluk, belőlük, tőlük, hogy ők mit gondolnak, vagy mit éreznek, hogy ez milyen szinten olvasható le a testbeszédből, a hangadásból, a mimikából, a gesztusaiból, a testtartásából, hogy érzi magát, hogy most örül nekem, vagy nem annyira, és nagyon, nagyon elkezdett érdekelni, hogy hogyan lehet ezekhez az emberekhez közel kerülni. Mi annyira büszkék vagyunk arra emberek, hogy nagyon széles a kommunikációs repertoárunk, miközben borzasztó...
Egy csomót tudattalanul használunk például a testbeszédünket.
Egyrészt, igen. Másrészt pedig nem nagyon akarjuk használni, vagy észrevenni azokat az apró jeleket.
Hát mert nem szoktak megtanítani minket arra, hogy milyen rettenetesen fontos az, hogyha valakinek a tekintete mondjuk nem néz ránk például, vagy a válla megemelkedik, mert valamiért feszült, de ezeket nem ismerjük. Sem magunkon, sem máson. Nyilván egy fogyatékkal élő ember esetében ez sokkal-sokkal nagyobb jelentőségű, mert valóban sokszor beszélni nem tudsz. Már akikről mi beszélünk, hiszen te általában halmozottan, súlyosan fogyatékos emberekkel foglalkozol.
Így van. Viszont szerintem remekül tanulható, hogyha az emberben van egy alapvető kíváncsiság a másik ember iránt, ezt a hallgatóimnak is mindig ítem. Az első és legfontosabb lépés, hogy legyél rá kíváncsi, akkor megteremtődik az a nyitottság, hogy elkezdem tanulni az ő jelzéseit értelmezni. Ez egy egészen testközeli gyógypedagógia, és azt is meg lehet tanulni, persze sok éves gyakorlattal, hogy hogyan lehet a testből olvasni. Ez nem mágia, hanem az ember egyszerűen érzékenyé teszi a kezét arra, hogyha megérintem a másikat, akkor az milyen reakciót vált ki. Egy pici izomrezdülés, a légzés megváltozása, hogy lelassul a légzése, és érzem, hogy elernyed. Ezeket, ha az ember sokat gyakorolja, akkor nagyon jól lehet tanulni. De azért a súlyosan halmozottan fogyatékos emberek körében is van nagyon sok olyan, akinél azért van repertoár, csak meg kell tapasztalni, ki kell tanulni abszolút egyénileg. Ez egy teljesen individuális kommunikáció, amit viszont aztán lehet kiterjeszteni, tehát hogyha
hova?
A többi személyre, aki körülötte tartózkodik, fél évet dolgoztam Svájcban a gyógypedagógus képzés elvégzése után, de gondozói státuszban is sok időnk volt, mert hogy legtöbbet mi voltunk testközelbe, etetés, fürdetés.
Ezek gyerekek általában.
Fiatalok voltak az én csoportomban, tehát 15 és 19 közötti fiatalok. Iskolába jártak, de mi a bentlakásos gyermekotthoni részben voltunk, én nevelői, nálunk gyermekfelügyelőnek hívják, ott gyógypedagógiai nevelő gondozó beosztásban. Hát ő az anyja helyett az anyja, amikor éppen bent tartózkodik hétközben az intézményben, a gyermekotthoni részben. És ott volt arra idő, hogy a kis hangjelzésekből, kézmozdulatokból is elkezdjük összeállítani az ő saját szótárát, amit aztán rendszeresen a tímmegbeszéléseken átadtunk egymásnak. Hogyha ő ezt mutatja, hogyha ő ilyen hangot ad, akkor ez ezt és ezt a tartalmat hordozza, ezt jelenti, és ha egyre többen kezdenek el hasonlóan választ adni az ő reakcióira. Tehát, hogyha ül a WC-n a fiatalember, és összedörzsöli a két kezét, akkor az nem arról szól, hogy ő tudja, hogy kezet kell mosni a WC használat után, hanem ha már jól ismerem, akkor tudom, hogy az arról szól, azt a vágyát fejezi ki, hogy ő szeretne a vízcsapnál játszani, mert ugye az neki egy kedvenc szabadidős elfoglaltsága volt. Fontos az, hogy mi magunk is magunkból indulunk ki, és a mi közléseink és kommunikációnk az nagyon sokszor ugye azt fejezi ki, hogy én mit szeretnék. Akkor tegyen meg azt a szívességet a halmozottan fogyatékos fiatalnak, vagy gyereknek, hogy nem magamból indulok ki, mert hogyha én azt mondom, hogyha ő összedörzsöli a kezét, akkor ő kezet akar mosni, az rólam szól. Akkor én vagyok a nagyon jó pedagógus, vagy nevelő, vagy édesanya, miközben nem erről szólt. És amikor összeállnak ezek a kis apró jelzések is, azt mi fölírtuk, kiírtuk a nevelői szobánkba a falra, hogy Haraldnak ez egy új jelzése, és akkor ha én szóban, ő értette a beszédet, szóban visszajelzek, hogy oké, ha befejezted, akkor kimegyünk, és játszhatsz a vízcsappal, hihetetlen boldogságára tered, hogy végre valaki kíváncsi arra, hogy ő mit akar, hogy ő mit szeretne. Ez csak egy pár hónap után történt, mert összesen fél évet voltam ott. Ez nem volt egy sok éves munka.
Azt minden esetben meg tudod állapítani, hogy az illető milyen szellemi, illetve mentális színvonalon van?
Nagy bátorság kell ahhoz, hogy az ember vállalja annak a felelősségét, hogy belője. Kompetenciám nem terjed ki maximálisan az értelmi képességek megállapítására. Mi ugye a végeredményt látjuk, tehát amit ő aktivitásban, tehát amit ő tesz, amit jelez, amit csinál. És abból próbálunk meg következtetni arra, hogy nagyjából hol tart, de például hogy valaki mennyire érti a beszédet, azt nagyon nehéz megítélni akkor, amikor nem tud válaszolni. Éppen ezért fokozottan hangsúlyos a kommunikáció fejlesztés, mert nagyon sok esetben az derül ki, hogy ha megtalálom azt az eszközt, azt a csatornát, azt a módot, azt a kommunikációs módot, amivel ő ki tudja fejezni a szükségleteit, az igényeit, a vágyait, és esetleg azt is be tudja nekünk mutatni ezen a csatornán keresztül, hogy mi minden van a fejébe, gondolat, érzés, stb., akkor mindig az derül ki, hogy hát ő nem is annyira súlyosan értelmi fogyatékos. Értve nagyon sok esetben ez derül ki, hogy sokkal okosabb, mint ami látszik, mert hogy nem tudja kiközvetíteni a benne rejlő mindenféle titkokat.
Magyarországon nincs olyan mennyiségű idő és lehetőség, hogy egy emberrel foglalkozzanak, mint Svájcban, hiszen említetted, hogy akkor tanultad meg ezt a módszert, vagy hazahoztad, és gyakoroltad?
Hát ezt nem akkor tanultam meg, mert vittem magammal, ezt én itthon tanultam, az ottani kollégák, ők ilyen szakképzést végeztek csak, tehát én ugye túlképzett voltam arra a feladatra, de a mai napig is nagyon boldog vagyok, hogy kipróbálhattam. Ott nagyon sok idő volt azon a szinten. Az iskolában nem biztos, hogy amikor ott volt a 4-5-6 gyerek a csoportban, a gyógypedagógussal és az asszisztenssel, általában két személy volt velük az osztályban, hogy akkor volt rájuk ennyi idő, de megfelelő együttműködéssel, ha én nem vagyok gyógypedagógus, és az iskolai gyógypedagógus ezt közvetíti, illetve a legsúlyosabb fogyatékos gyerekeknek ott volt egyéni fejlesztő pedagógusok, még pluszba, akik külön négy szem közt foglalkoztak vele egyéni fejlesztés formájában. Ha jó a tím, akkor ők az ottani és a szaktudásukat át tudják adni, hogy a mindennapos helyzetekben ugyanígy működhessenek a nevelők is. Egyébként kezd alakulni, tehát vannak helyek Magyarországon, ahol találnak erre furcsa módon időt, illetve nagyon fontos szerepe van, és lehet még a családnak ebben, mert ugyanaz szülők nem terapeuták, és nem is dolguk, csak egy, már hogy ők a gyerekterapeutái legyenek, és naponta nem tudom én hány órát mozgassák, tornáztassák.
De hát ezt csinálják sokszor.
Ezt csinálják sokszor,
és
igen.
És az állásukat nem tudják, tehát a foglalkozásukat nem tudják gyakorolni. Hány olyan anya van, aki sok évig otthon marad? Szerintem nagyon sok, nem?
Nagyon sok édesanyja van, aki otthon marad, mert hogy nem azért nem megy dolgozni, mert nem akar,
nem,
hanem
hát effektíve...
nem tudja a gyerekét hova tenni napközben. Aminek most, ha minden igaz, akkor hamarosan vége lehet, mert hogy már többször nekifutottunk a köznevelés rendszerében annak, hogy a mindenki tanköteles kezdetű mondat az mindenkire vonatkozzon Magyarországon, és most 2014. szeptember 1-től lesz már másodszor kötelező a fejlesztőiskolai oktatás, amit most úgy hívnak, hogy fejlesztő nevelés oktatás, bár itt pimasz módon megjegyzem, hogy nem tudom, hogy milyen nevelés oktatás az, amelyik nem fejleszt egy gyereken. Tehát most ez...
Ez jogos egyébként valóban, hiszen az egész oktatás azért van, hogy fejlesszen.
Igen. Tehát ez a fejlesztő nevelés oktatás, ez kifejezetten a súlyosan halmozottan fogyatékos gyermekek számára van kitalálva. Jó irányelvek mentén, ami szintén már 8 évvel ezelőtt elkészült, hogy a pedagógus tudja, hogy nagyjából milyen vonalak mentén kell kommunikációban, mozgásban, érzékelés, észlelésben, értelmi képességekben, önellátás, önkiszolgálásban, mert itt visszakanyarodhatnék az elejére, és mondhatnám azt, hogy az ő esetükben kardinális kérdés, vagyis központi kérdés az, hogy az önellátás önkiszolgálásban, amit úgy is mondunk, hogy mindennapos tevékenységre nevelés, de hogyha NAT nyelvén beszélek, akkor praktikus és életviteli ismeretek.
Magyarul teljesen másról szól az iskola egy halmozottan fogyatékos gyereknek, mint egy nem fogyatékkal élő gyereknek. Neki az élethez szükséges praktikumokat kell elsősorban megtanulnia?
Az lenne a fő cél, mert hogyha tehát egészséges gyermekeink 2-3 évesen már teljesen vetkőznek, öltöznek, sőt, ki is nyilvánítják, hogy én akarom. Azért, mert hogy ezek a tevékenységek, evés, ivás, fürdés, toalett és hasonlók, testi higiénia, minden dolga, ez egy nagyon intim dolog, és közvetlenül a testemmel történik. Na most, hogyha én állandóan is, magasabb életkorban is arra szorulok, hogy ezeket valaki rajtam elvégezze ezeket a tevékenységeket, akkor nagyon kiszolgáltatott vagyok. Tehát ha nem tudok egy pohár vizet inni, de akkor meg kell várnom, amíg valaki megitat. De hogyha van egy olyan poharam, amivel meg tudok tanulni önállóan, vagy szívószálas poharam, vagy sportkupakos üvegem, vagy akármim, akkor már én meg tudom határozni, hogy mikor vagyok kiszáradva, és mikor kell innom, vagy mikor érzem azt, hogy innom kell, megtanulom a számhoz vinni a poharat, és akkor nem leszek annyira kiszolgáltatott a későbbi életkorban, amikor már életkori sajátosságból önmagunkat, magunk látjuk át. Tehát egyszerű példa, ha valakinek eltörik a keze, akkor arra szorul, hogy a párja, vagy az anyukája életkortól függően mossa meg a hátát, és segítsen begombolni a nadrágot, mert félkézzel borzasztó nehéz az élet.
Igen, hát és akkor érezzük meg egy kicsit legalább, és akkor tudjuk, hogy vajon milyen lehet fogyatékkal élni. Itt folytatjuk dr. Márkus és Eszterrel a hírek után.